Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai szép estén is, ahol folytatjuk katekézisünket, de egyben le is zárjuk, hiszen ebben a fél évben most találkozunk utoljára. Ilyenkor jó lenne azt jelezni, hogy miről beszélünk majd ősztől. Nem tudom megmondani. Azért, mert én magam is várakozó állásponton vagyok. Például, hogy mi történik még a nyáron, a Szentatya az irgalmasság évével kapcsolatban ad egy bővebb tanítást, katekézist, a családszinódussal kapcsolatban lesz-e bővebb anyag, vagy olyan tematika, amit jó lenne kövessünk, vagy hát mi magunk is átdolgozzunk, illetve milyen olyan egyéb útmutatás lesz, amiről úgy gondoljuk, hogy hasznosabb lenne és aktuálisabb lenne bekapcsolódni. Ugyanis az ilyen tematikus évek vagy tematikus alkalmak, időszakok, azok különös kegyelmi erővel bírnak, valójában aktuálissá tesznek egy-egy gondolatot, és nagyon rossz lenne abból kimaradni, nem felhasználni ennek a lendületét. Tehát várakozó állásponton vagyok, ha pedig semmi különös olyan téma, tematika nem jelenik meg, amit együtt követünk, akkor vélhetően az irgalmasságról lenne jó gondolkozzunk, hiszen ennek millió-millió formája van, és aktualitása. Akár magunkkal kapcsolatban, akár a tevékeny szeretettel kapcsolatban, akár az erről való elmélkedéssel kapcsolatban is. A mai estén a következőt szeretném. Szeretnék egy pár gondolatot megosztani az erényekkel kapcsolatban, hiszen ennek a 9 alkalomnak az íve ide irányul, és ide jutottunk el. Aztán szeretnék röviden beszámolni arról a tapasztalatról, amit múlt héten szerezhettem az Olasz Püspöki Konferencia ülésén. Néhány olyan gondolatot megosztanék, ami bennünket is nagyon érinthet. És ha még marad egy kis idő, akkor visszatekintve erre az évre néhány kérdést tudunk elővenni, vagy megosztani, vagy tapasztalatot szívesen veszem. A katekézis során igyekszem követni a liturgikus évet, illetve a liturgikus évnek a tanítását, ugyanis a liturgikus év az egy értelmezési közeget ad mindannak, ami elhangzik. Például most húsvéti időszak végén, pünkösd után, amikor az erényekről lenne jó egy pár gondolatot megosztani, akkor jó látni, hogy ezek az erények, ezek valójában pontosan szoros-szoros kapcsolatban vannak a lélek működésével. Tehát nem arról van szó, hogy én komoly intellektuális tréninget végigviszek, eljutok bizonyos megfontolásokra, utána pedig erőt gyűjtök, edzem saját magamat, és hogyha ezt kitartóan hosszú időn keresztül teszem, akkor lám-lám kialakul az erényes ember. Hát lehet, hogy ez a folyamat is szükséges hozzá, de nem ettől lesz ilyen, hanem attól, hogy a lélek működik bennünk, a lélek ajándékoz meg önmagunkkal, és azokkal az ajándékokkal, amelyek egyszerre a mieink, és mégis mintha rajtunk kívül lennének. Talán emlékeznek testvérek arra, hogy egy olyan évet járunk be ebben az évben, amikor a morális kérdéseket nézzük, ahol kiindultunk abból, hogy egyáltalán a cselekedeteinket megismerhetjük-e, tudunk-e értékítéletet mondani, aztán milyen emberkép az, ami bennünket mindebben vezet, mi az a bibliai emberkép, mi az a keresztény antropológia, ami segít bennünket abban, hogy az emberről jól és helyesen gondolkodjunk. Az embernek az esetlegességéről, törékenységéről is volt szó, éppen a csodálatosságában és a bűnre való hajlamában. Aztán áttekintettük a rosszra vajló hajlam következtében a bűnöket, bűnök következményeit, okait, illetve főbűnöket. Aztán a bűnbánatnak az elemeiről is volt szó. Eljutottunk oda, hogy miután megbántuk bűneinket a keresztségben, megújulunk, új lehetőséget kapunk, újjáteremt bennünket az Isten. A múlt alkalommal arról osztottam meg néhány gondolatot, hogy Krisztusban élni mit jelent. Ami részben döntés részünkről, de egy abszolút létmód, egy mindennapi tapasztalat. És aztán most, mint a Krisztusban való életnek a gyümölcseiről, az erényekről szeretnék beszélni. Talán tetszenek emlékezni, az első alkalommal abból a nagyon egyszerű kérdésből indultunk ki, amikor azt állítom, hogy István egy jó ember, és ez ma is így van, akkor ezzel mi mindent feltételezek, mi mindent állítok, mi minden van háttérben, és mi van annak a háttérében, ha maradok ennél a példán, azt mondom, hogy István nem csak egy jó ember, egy erényes ember. Mi a különbség a kettő között? Van-e a jó ember és az erényes ember között? Idevágó részt szeretnék felolvasni a Galata levélből. Galata levél 5. fejezetében az apostol beszél Isten gyermekeinek a szabadságáról, amit elnyertünk Krisztusban, és aztán beszél arról, hogy igen ám, de ezt a szabadságot ezt lehet félredobni, lehet elveszíteni, lehet ezzel rosszul élni, akkor, amikor például a test szerint élek. Ugye és itt a test nem csak a tényleges fizikai testet jelenti, hanem mindazt, ami nem krisztusi, ami még nem született újjá, amit még a lélek nem járt át. És akkor felsorolja a sok-sok cselekedetet, ami a test cselekedeteit jeleníti meg, és utána pedig azt mondja, hogy a lélek gyümölcse viszont, és akkor itt van egy számunkra sokkal kedvesebb felsorolás, azt mondja, a lélek gyümölcse viszont a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. És azt mondja, mint egy ilyen lezárásaként ennek a litániának, ezek ellen nincs törvény. Ugye, és akkor itt rögtön utal az Ószövetség, Újszövetség kapcsolatára, ezek ellen nincs törvény, mert ezek fölött állnak a törvénynek, hiszen most már nem a test cselekedetei nyilvánulnak meg, nincs szükség a törvényre, miért? Mert szabadokká lettünk Krisztusban, az ő lelke van bennünk, ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel, kívánságaikkal együtt. Ha lélek szerint élünk, viselkedjünk a léleknek megfelelően. Nos, az erényeket ennek a értelmezési közegnek a fényében van értelme szemlélnünk, illetve megközelítenünk. Az erények mindenképpen a lélek működésének az eredményeként születnek meg bennünk, és a mindennapi cselekvésünket segítik. Lehet talán azt is mondani, hogy a mindennapi cselekvésünket automatizálják. Talán többen részt vettek Pál Feri atyának az előadásain, és ott egy alkalommal említette azt, hogy a jó életvezetés egyik eleme az, hogy a mindennapjaink közül nagyon-nagyon sok mindent automatizmussá kell tenni, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, ám de ez az automatizmus, ez a jóra irányul. A jóból következik, és a jóra irányul. De automatikussá válik. És az erény ez. Amikor készségé válik. A jó készsége bennünk, és az erényeket nevezzük habitusnak is, ugye a habitust pedig alkalmazzuk a kifejezést öltözetre is. Mikor magunkra öltjük, a miénk, belé öltözködünk. És akkor nem vagyunk távol attól, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ti öltsétek magatokra Krisztust. És aztán utána beszél a fegyverzetről, hogy alakuljon ki bennetek az új ember. Vagyis, amikor az erényekről beszélünk, mint a lélek gyümölcseiről, mint arról a célról, ahová a meggyőződés okán szeretnénk eljutni, azokról az automatizmusokról, amelyek a jóból forrásoznak és a jót teremtik, akkor azt lehet mondani, hogy az erényekre úgy kell tekinteni, mint a Krisztustól kapott húsvéti életnek a következményeire. Tehát Krisztustól kapjuk, húsvétban születik meg, a lélek által, és mert elköteleződünk Krisztusban, ennek az életnek a következményei. Tehát nem független Krisztustól, és tőle kapjuk. Tehát az a negatív példa, amit az imént említettem, vagyis, hogy majd én magamat kialakítom, majd én aztán igazán keresztény ember leszek, én aztán igazán hős és igazán szent leszek, ha kell, akkor összeszorított fogakkal is. Ez csak féligazság, mert nem magunkat váltjuk meg, nem magunkban jönnek létre, vagy magunk által jönnek létre. Vagyis azt lehet mondani, hogy ha hitünk egy alapvető találkozáson alapul, márpedig a húsvéti találkozás ez, akkor valójában az erények is ennek a találkozásnak a következményei. Vagyis azokat a gesztusokat akarom tenni, amelyeket Jézus tett. Azokat a gondolatokat akarom hordozni, amelyek Jézus gondolatai voltak. Azokat a szavakat akarom formálni, amelyek Jézus szavai. Nem különböznek tőle. Átveszem, mint ahogyan a tanító mester átadja a gondolatait, a szavait, a tanítvány pedig ezt visszhangozza, vagy mondogatja. Milyen nagy élmény, amikor akár kamaszgyerek is, vagy kisgyermek is egy idő után mondjuk a tanárainak, vagy a szüleinek a mondatait kezdi mondogatni. Legfőképpen nem is feltétlenül a szülővel vagy a tanárával szemben, akkor, amikor észrevétlenül mondjuk ő mást oktat, ugye osztálytársát, vagy hasonló társát, mely szavakat mondja, amiket ő hallott szüleitől, tanáraitól, mert ezek igazak, ezek komolyak, és mondja. Valahogy így vagyunk mi is, Jézussal találkoztunk, ő vele való találkozás megrendítő, átalakító, átformáló, és akkor elkezdjük mondani Jézus szavait, elkezdjük mondani, alkalmazni Jézus gesztusait, elkezdjük cselekedni azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus tett. De még csak nem is arról van szó az erények okán, hogy mi hasonló cselekedeteket teszünk, mint Jézus tett, bár ez is a Krisztus követésnek egy része lehet, hanem a lélek miatt Krisztus lelke működik bennünk. Tehát ő cselekszik bennünk. Ő az, aki ezt teszi. Ő az, aki a jóra indít. Ő az, aki a jó meglátást adja. Ő az, aki formálja azokat a szavakat, amelyeket nem is tudjuk, hogy honnan jönnek, de hatékonyak, működnek, az igazsághoz kötődnek. Ugye ez pedig visszautal a múltkori témánkra, a Krisztusban való életnek a témájára, hogy ő van bennünk. Ő működik bennünk. Természetesen az erényes életre való törekvésnél nem nélkülözhetjük az emberi alapokat. Tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy milyen igényeink és milyen szükségleteink vannak. Ugye volt szó a főbűnök esetében a gőgről, a birtoklásról, és ott is miből indultunk ki, hogy vannak bizonyos szükségletek, igények, amelyek hozzátartoznak az emberi létünkhöz. Tehát amikor az erényes életre törekszünk, nem az emberi létünket és adottságunkat tagadjuk meg, ugyanúgy ezekből az igényekből, szükségletekből indulunk ki, de már Krisztus lelke működik bennünk. Tehát a birtoklás az nem birtoklás, hanem megosztás. A dicsőségvágy az nem magamra irányul, hanem ahogy a mai olvasmányban is többször hallottuk a különböző mondatokban, hogy Isten dicsősége mutatkozik meg, mert ez jó. Vagy ugyanígy az emberi alapokhoz hozzátartozik az érték és az értékrendnek a kérdése is. Vagyis értéket akarunk teremteni, egy értékrend alapján akarunk élni, például a mindennapi életünkben, de az értékrend nem pusztán egy emberi megfontolásnak az értékrendje. Ugye milyen nagy dolog, bár milyen kevés, az élni és élni hagyni elve, ugye ezt nagyon sokszor hangoztatják. Vagy az osztó igazságosság elve, amikor megadjuk mindenkinek azt, ami neki jár. És erre mondja 16. Benedek pápa, hogy ha még ezt is meg tudnánk tenni, ez is óriási lenne, de Isten ezt a fajta igazságra törekvésünket, ezt a fajta horizontális értékrendünket messze fölülmúlja. És ez az érték és értékrend már a Krisztusban fölragyogtatott érték és értékrend lesz. Vagyis a természetes vágyainkat, a természetünket fölemeli messze az emberi létmód fölé, Istennek a világába az ő lelke által. Vagy ugyancsak alapvető emberi tapasztalat alap, ugye az erkölcs és az erkölcsi törvény, vagy az erkölcsi rendnek a megvalósítás, hogy erre törekszünk. Erkölcsi rend kialakuljon a közösségeinkben, társadalmunkban. Ez nagyon jó, és hogyha egy társadalom egy bizonyos erkölcs alapján, vagy egy erkölcsi rendet követve tud élni, az egy óriási dolog. Akkor látjuk akár a minimális erkölcsi rendnek, vagy törvénynek a jelentőségét, amikor az hiányzik. Amikor egy társadalom káoszba süllyed, vagy darabjaira hull, vagy annyiféle erkölcs, vagy érték jelenik meg, ahányan vagyunk abban, akkor ez nagyon nehéz. De mégsem pusztán ezt a fajta értéket, vagy erkölcsöt és erkölcsi rendet akarja a lélek kialakítani bennünk az erények által, hanem Istennek a rendjét, Istennek a törvényét. És természetesen az erényes élet való törekvésben, az erények kialakításában is nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak az embernek, emberképnek, amit Krisztusban ismerünk meg. Vagyis az Isten képmásiság, a szabadság, a jóra való meghívás, illetve a megváltottság és a megdicsőítés. Erről már több alkalommal is beszéltem, amikor mi az emberről gondolkodunk, akkor legalább három elemet nagyon szigorúan egymáshoz kapcsolódóan kell tekintenünk, vagyis az embernek a csodálatos megteremtését, teremtett voltát. De hát, ha csak itt állunk meg, akkor nem nagyon értjük a bűnt, a rosszat, az esetlegességet. Látjuk az elesett természetnek a mélységes mélyrepülését, és mégsem azt látjuk, hogy csak egy mélység van, és csak a pusztuláson, hanem van a megváltottság. És az a három együtt. Az Isten képmására teremtett ember a teremtettséget hordozza, az elesettséget, de hordozza a megváltást és a megdicsőlésnek, az isteni arconást is. Nos, tehát amikor erényekről beszélünk, és erényes életre törekszünk, akkor ezeket a természetes alapokat is, és az Isten képiségből fakadó alapokat is követnünk kell. Nézzük akkor, mi az erény, vagy hogyan tekintsünk az erényre. Azt lehetne talán mondani sommásan, hogy az erény az állandó, szilárd készség a jó megtételére. Tehát állandó, tehát nem arról van szó, hogy fölébredek és na, ma erényes vagyok, vagy nem vagyok. Tegnap az voltam, ma nem. Talán majd holnap. Hanem egy állandó. Állandó és szilárd. Vagyis egészen bizonyos. Mert biztos találkozásra épül, biztos értékrendre épül, az Isten bizonyosságára épül. És ezért én már sokat tettem, vagyis kialakult a készség bennem. És ezt gyakorolni kell. A jót is. Ott van a jóra való törekvés, de ezt gyakorolni kell, hogy akkor tegyem a jót. Sőt, gyakorolni kell a jó megtételének azt a formáját, amikor például valaki velem szemben nem jó, vagy bánt. Akkor csak eddig tart a jóra való készség? Nyilván nem, hanem úgy, ahogy ez a definíció mondja, állandó és szilárd. Tehát akkor is ott van a jó.